Minden szombaton és vasárnap 10 órakor
Turmix. A műsor, ahol vendégeink csak arról beszélnek, ami fontos neked.
A tájékozottság neked is jár.
Turmix. Közérdekű szolgáltató magazin.
Korona FM 100.
10 óra múlt 5 perccel a Korona FM 100-on 2014. március 22-én ez a Turmix közérdekű és szolgáltató jellegű magazin műsorunk. Vörös István főszerkesztőnk nevében a következő egy órában várom önt és a rádiók másik oldalára, hiszen rengeteg érdekes témával készültünk önnek. Íme a kínálatból Dióhéjban. Múlt pénteken sok éves szünet után először adományozott díszpolgári címet Kalocsaváros önkormányzata az elismerésre dr. Semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettest, országgyűlési képviselőt tartotta érdemesnek a városvezetés, aki a kitöntető cím átvitelét követően az ide vezető útról, friss élményeiről, illetve a Kalocsához fűződő viszonyáról is mesélt a Koronának.
Nagyon nagy megtiszteltetés ez a díszpolgári cím, részint pedig ez alatt a 8 év alatt én annyi szeretetet kaptam az itteni emberektől, akár Kalocsán, akár a környező településeken, amit én álmomban nem gondoltam. És ez a szeretet kötelez arra, hogy szívemben mindig kalocsai legyek, és a kalocsaiak mindig számíthatnak rám.
A napokban jelent meg Borzák Tibor újságíró könyvem a Barguzinban talált Petőfi Sándornak tulajdonított csontváz káváriájáról. A szerző a hajósi barokkastélyban is tartott könyvbemutatót a közelmúltban, és arra is szakított időt, hogy rádiónknak meséljen a kötet megszületéséről.
Idén nyáron lesz 25 éve, hogy Szibériában, Barguzinban volt egy expedíció Morvai Ferenc szervezésében, ahol egy legenda nyomába eredtünk, vagyis hogy Petőfi Sándor Szibériába kerülhetett fogolyként.
Erről is hallhat majd ma a Turmixban, illetve arról, hogy népes érdeklődő közönség előtt nyitották meg az évek óta Londonban élő Tóth Dániel fotós kiállításának munkáját Dunapatajon. Az anyag a Találkozások címet kaptam, a Korona FM 100-nak adott interjúból pedig az is kiderül, hogy miért.
Én Londonban élek, és amikor hazajöttem, akkor én emlékezés céljából fotókat készítettem batai emberekről, és így kinőtte magát ez a dolog.
Részletek itt a Turmixban, a Korona FM 100-on.
Korona FM 100.
Time.
Stevie Wonder dalait a Korona FM 100-on, a Turmixban 4 perc múlva 10:11. A közelmúltban döntött Kalocsa képviselőtestülete arról, hogy felelevenít egy feledésbe merült régi hagyományt, és díszpolgári címmel tünteti ki azon kalocsaiakat, akik sokat tettek a városért. Az idei kitüntetett olyas valaki lett, aki hivatalosan ugyan nem él Kalocsán, de az adományozó ceremónián elhangzottak szerint azonban a szívében igazi kalocsaivá vált. Miután dr. Semjén Zsolt, Kalocsa város díszpolgára a múlt héten átvette az elismerését, Füstös Éva és Németh István kollégánknak mesélt friss élményeiről, valamint arról, hogy mit kapott az elmúlt két ciklusban Kalocsától.
Most volt ugye a Kalocsa díszpolgára ünnepélyes avatás, átadás. Milyen érzés ez?
Az igazság, hogy nem szoktam meghatódni, mert azért az ember itt a politikában megkeményedik, de most meg vagyok hatódva, szóval ez az igazság. Részint nagyon nagy megtiszteltetés, ez a díszpolgári cím, részint pedig ez alatt a 8 év alatt én annyi szeretetet kaptam az itteni emberektől, akár Kalocsán, akár a környező településeken, amit én álmomban nem gondoltam. És ez a szeretet kötelez arra, hogy szívemben mindig kalocsai legyek, és bármikor, bármi történik, és bárhova állít az élet, a kalocsaiak mindig számíthatnak rám.
Azért a hangodon lehet ám ezt
érezni. Igen, én is akartam mondani.
Igen, azonban nem, tényleg nem szoktam meghatódni. Néha az állampolgársági esküknél, amikor mondjuk Tőkés László vagy Kovászna és Hargita megye képviselőtestülete letette az állampolgársági esküt, mondjuk akkor meghatódtam. Hát most is így vagyok.
Igen, de tényleg látszik, és nagyon jó érzés. Szóval sokan azt gondolhatnák, hogy azért mégiscsak Magyarország miniszterelnök helyetteséről van szó. Szóval bárhova megy, mindenhol szeretettel fogadják, tisztelet, és most itt ebben a városban egy díszpolgári cím is elég ahhoz, hogy...
De itt itthon vagyok.
Igen, ez egy nagyon jó érzés.
Meg itt a rádióban is ezek szerint.
Az elmúlt 8 évben mi az a legfontosabb dolog, amire a legbüszkébb vagy, amire tényleg úgy emlékszem majd vissza, hogy na ez igen.
Mindannyian tudjuk azt, hogy itt a politikának a hullámveréseiből kifolyólag tulajdonképpen teljesen váratlanul az utolsó pillanatban alakult úgy 8 évvel ezelőtt, hogy én indultam ebbe a választó kerületbe. És az első élmény, benyomás, ami meghatározó volt, az a feltétlen szeretet, amivel itt fogadtak. És innentől kezdve az embernek egy nem csak egy jogi, hanem sokkal inkább egy belső érzelmi kötelezettsége volt, hogy mindent megtegyen az itt élő emberek életminőségének a javítására. Na most persze ezer és ezer probléma volt, magában az országban is, de itt Kalocsán is. Ha ki kell emelni néhány területet, ami talán a legfontosabb volt számomra, és ami mondjuk egy nagyon durva háború volt, részint az államigazgatás bürokráciájával, részint ezer ellenérdekkel a környező városok vonatkozásában, a kórháznak a megmentése. Most magunk közt az az igazság, hogy 20 fillért nem adott volna senki azért, hogy a kalocsai kórház megmarad.
Igen, ezt sokan nem tudják. Tehát én is szembesültem azzal különböző beszélgetések kapcsán, hogy itt a kórház pengeillen táncolt.
A pengeillenzős óriási adósság volt. A teljes leépülés állapotában volt, és egészségpolitikailag, tehát mondjuk finanszírozás szempontjából voltak érvek amellett, hogy minek egy ilyen kis kórházat fenntartani, ezt az adósságot úgyse lehet kezelni, inkább fejleszték Kalocsát, Baját, Szekszárdot, és vigyék oda kalocsai embereket, és így tovább. Na most ezzel szemben két perdöntő ér van. Az egyik az, hogy azért ez mégis lehetetlen, hogyha a Józsika elesik a biciklivel, akkor a Szekszárdra vagy Kecskemétre kell vinni. Azért ez mégis nonsens. Vagy hogyha Marinén is a Józsi bácsi nem érzi jól magát, akkor 20-30 nem tudom, hogy hány kilométert kell esetleg a Duna másik oldalára autóztatni ahhoz, hogy ellátásba részesüljön. És van még egy szempont, ami érzelmileg nagyon fontos. Az, hogy amikor megszületik itt egy kisgyerek, akkor be lehessen írni a személyigazolványába azt, hogy ő Kalocsán született. Nem Kecskeméten, nem Baján, nem Szekszárdon, hanem Kalocsán. És ezért a kalocsai identitáshoz hozzátartozik a kórháznak a megmentése, és egész egyszerűen az embereknek a biztonságérzete és az ellátás, az életminősége szempontjából kulcsfontosság, hogy megmaradjon Kalocsa, még akkor is, hogyha ez esetleg a társadalom biztosításnak egy picit többbe kerül. Ezért volt fontos, hogy olyan profi szakmai csapatot állítsunk össze, akik részint pénzügyileg meg tudják oldani az adósságot, részint persze az állam is tegye meg a magáét, részint pedig a akik szakmailag meg tudták úgy oldani a dolgot, hogy minden alapvető dolog meglegyen itt, ugyanakkor a környező kórházakkal egy olyan modus vivendire jutni, hogy mindenkinek legyen valamilyen specialitása. És ez tette lehetővé, hogy megmentsük a kórházat. A másik erőszerű néhány adatot érdemes mondani a Kalocsa szíve beruházása. Ugye a patriotizmus akkor lehetséges, hogyha van egészséges lokál patriotizmus. Akkor tudok otthon lenni Magyarországon, hogyha otthon vagyok, a szülőföldömön, a városomban van, hogyha tudom a szülőföldemnek, a városomnak, a falumnak a történelmét, a kultúráját, a hagyományait, akkor tudok része lenni az egyetemes magyar történelemnek, kultúrának, hagyományoknak. De most az egészséges büszkeséghez hozzátartozik, hogy a régi fényében, történelmi súlyának megfelelően ragyogjon Kalocsa belvárosa. Zárója bejegyzem meg, hogy ez turisztikailag is fontos, hiszen azok a turisták, akik emiatt idejönnek, a benzinkútnál tankolnak, a fagyizóba fagyiznak, és így tovább, tehát egy csomó embernek adnak munka lehetőséget. És ezért volt fontos, hogy sok-sok milliárdot betéve, részint EU-s pénz, állami pénz, stb., a belváros és a legfontosabb épületek megújuljanak, beleértve egyébként az ezer némileg együtt lévő részén külön finanszírozásba részesülő Székesegyház, érseki palota, érsekkert, a kincstár, és így tovább. Tehát az egész történelmi fény, ami Kalocsát jellemzi, de második érseki székhely, ennek a visszaállításában kulcsfontosságú az építészeti örökség eredeti formában való visszaállítása, és ennek a turisztikai bevétele a mai itt élő emberek mindegyikének életminőség javulást fog jelenteni.
Én azt gondolom, hogy ezek a dolgok meg is valósultak már részben, meg is valósulnak, hiszen folyamatban lévő dolgok. Tehát ez a két dolog az,
amire... Meg az 51-es út, meg sok mindent lehet mondani, de szívemhez ez a kettő áll a legközelebb. Az 51-es út is azért fontos, mert ha közlekedés van, akkor minden van.
És akkor hogyan tovább? Mert hogy ugye most más irányt vesz az országgyűlési képviselő választások kapcsán, ugye tudjuk már, hogy Font Sándor az, aki jelölt lesz a mostani választásokon, és hát akkor dr. Semjés Zsolt hogyan tovább?
Font Sándor barátommal évekkel ezelőtt megbeszéltük, hogy az lenne a legszerencsésebb, hogyha Sándor indulna itt, mégpedig azért, mert részint a szomszédos választókörzet eleve is az övé volt, hogy úgy mondjam, földi ezen a területen, azon kívül a mezőgazdaságban professzionális, és az itt élő emberek számára, akár a paprika, meg egyáltalán az agráriumnak fontos szerepe van, azon kívül Font Sándor egy professzionális képviselő, aki nem is tudom, hogy hány évtizede van a politikában. Tehát ezért mi ezt ketten megbeszéltük, és miniszterelnök úr áldásával ő indul itt. Én őszintén megmondtam itt az embereknek, hogy az aktivistáinknak, támogatóinknak, megért az itt élő embereknek, hogy fizikai képtelenség az, hogy én továbbra is egyéni képviselő legyek. Először is az általános miniszterelnök helyettesség ugye nagy terhet ró az emberre. Ráadásul csak halkan jegyzem meg, hogy Európa legkisebb létszámú kormánya vagyunk. Tehát a miniszterelnökön meg rajtam kívül összesen 8 miniszter van. Ez létszámát tekintve a legkisebb kormány Európával. Tehát nagyon nagy munkát és feladatot jelent az általános miniszterelnök helyettesség, úgy Suzanne-ben az egész ország tekintetében. A másik, hogy miután a nemzetpolitikát én viszem, azért több mint 500 000 embernek a honosítása, azért ez nem egy egyszerű dolog, különösen a külhoni magyarság istápolása, gondoljunk azért az ottani magyarság közötti vitákra, gondoljunk akár csak Erdélyre, vagy a Kárpát-medencei utódállamoknak a nem egyszerű viszonyára, Szerbiától, Szlovákiának, Románián keresztül, Ukrajnáig. Tehát ezeknek az ügyes-bajos dolgoknak a vitele önmagában egy teljes embert kíván. Azon kívül, mint a KDNP elnöke, mégiscsak a kereszténydemokrata néppártot kell szerveznem az egész országba. Tehát ez a három terület mindegyik egy külön embert kívánna. Ezért én mindig minden ügyben lobbizom, vagy képviselem a kalocsai érdekeket, és ha kell, keresztül préselem, tűzönvizen keresztül. De az igazság az, hogy én egy egyéni körzetet csináljak, és az iskola avatóktól kezdve a különböző eseményeken itt legyek, ez fizikai képtelenség. Ezért volt a legszerencsésebb megoldás az, hogy Font Sándor barátom vállalja, hogy tovább viszi az ászlót, és itt is szeretném mondani a kalocsaiaknak, hogy bárhová állít az élet. Következő ciklusban, meg aztán, mindig nyitva lesz az ajtóm, és mindig minden körülmények között számíthatnak rám, mert én most már véglegesen kalocsai vagyok.
De hát ha már szóba került, akkor a jövőbeni tervek között ugye szerepel, és az imént is volt szó nálunk a reggeli műsorban, az a Paks és Kalocsa közötti híd.
Így van, ez nagyon fontos lenne, sok szempontból is én nagyon nagy híve vagyok a hídnak, és a kormányban is mindent meg fogok tenni ezért. Nyilván itt azért van uniós mozgástér meg egyéb, de a helyzet az, hogy ez eddig inkább egy idea volt. Most viszont, amikor faktummá vált Paks bővítése, ami egyébként az energiaár rezsicsökkentés, meg az ország energia függetlensége szempontjából is kulcsfontosságú, csak zárulja meg biztonsági okokból is, miután ez egy orosz építésű erőmű, ezért nyilvánvaló, hogy biztonsági okokból is az a helyes, hogy az oroszok építik tovább. Ez olyan, mintha van egy zsigulim, akkor abban nem tudok belebuherálni dácsi alkatrészeket. Tehát ebből kifolyólag, miután a paksi bővítés, ez most már faktum, ez olyan munkaerő igényel jár, ami még jobban realitássá teszi azt, hogy híd épüljön a Dunán, mert akkor a munkaerő tekintetében, amire Pakson szükség van, a Dunának erről az oldaláról is át tud menni. Tehát azt gondolom, hogy a paksi erőmű bővítése az idea világából a realitás világába hozza a hidat, és természetesen mindent meg fogok tenni azért, hogy ez a híd álljon.
Van arra reális esély, hogy még a Paks 2 megépülése előtt esetleg ez a híd tényleg realitássá váljon?
Én azon vagyok, hogy minél előbb meglegyen, ezt időpont tekintetében nehéz megmondani, mert itt különböző pénzeket kell becsatornázni, beleértve az EU-s pénzeket, és azért az EU-s bürokrácia az nem egy egyszerű dolog, tehát a klasszikus bizánci bürokrácia az kutyafüle volt Brüsszelhez. De az lenne a racionális, hogyha a híd minél előbb megépülne, hiszen az építkezés szempontjából, meg az ahhoz szükséges munkaerő szempontjából, és aztán maga az egész atomerőnek a működtetése szempontjából fontos az, hogy minél közelebb legyen Paks és a Dunának a keleti partja. Tehát ezért az lenne a racionális, hogyha minél előbb megépülne. De abban szinte biztos vagyok, hogy előbb-utóbb a hídnak meg kell épülni, egész egyszerűen abból kifolyólag, hogy a munkaerő racionalitás szempontjából erre egész egyszerűen szükség van.
Dr. Semjén Zsolt, most már kalocsa díszpolgáraként, azért találkozunk-e majd veled különböző kalocsai eseményeken, esetleg várható-e a közeljövőben?
Természetesen. Részint polgármester úr tekintetében is, amire Kalocsának szüksége van, és mondják, hogy miben kell segíteni, akkor én rendelkezésre állok. Következésképpen az itteni programoknak a megvalósításában nyilván részt fogok venni, és ebből kifolyólag jelen leszek. A másik pedig az, hogy Font Sándor barátom is többször kérte, hogy a részint a kampányában, részint egyéb módon is legyek jelen. A harmadik pedig az, hogy annyi barátság szövődött az elmúlt időben, hogy úgy mondjam, magánemberként is igen gyakran megfordulok Kalocsán.
Köszönjük
nagyon szépen. Nagyon szépen köszönjük, és további sok sikert kívánunk. Gratulálunk a díszpolgárcímhez.
Nagyon szépen köszönöm.
Köszönjük szépen dr. Semjén Zsolt, a miniszterelnök helyettes országgyűlési képviselőnek, és immár ugye Kalocsa város díszpolgárának a beszélgetést. Már is folytatódik a Turmix, benne egy Londonban élő, de dunapatai gyökerekkel büszkélkedő fotóssal, aki nem mindennapi ajándékkal készült szülőfaluja számára.
Akik már nem fértek fel, nekik nem tartottunk fent helyet. Mert várott még az a járat, hova másokat ültetünk magunk helyett. Mert ők építik a semmiből, helyettünk a várat. Hogy te is nyugodtan alhass, mindened elfáradt. Neked is adnunk kell, hogy kaphass, segítség nem várhat. Járhat az a járat, mi egy százalék esi a virágnak, neked semmit nem árthat, másra támogat valóra válthat, most már járhat az a járat, mi egy százalék esi a virágnak, neked semmit nem árthat, másra támogat valóra válthat. Elhagyott a palatnyi hely, csak ennyi maradt meg nekünk. Vigyázz rá, ne tűnjön, mennyit ér majd nélkülünk. De a fák, ha bedülnek a földet, a zöldek megmentik majd helyettünk. S a magamba mélyre ások, tudom a civilek az igazi valójában. Miért 100%-es a világnak, neked semmit nem árthat. Másnak álmukat valóra válthat, most már járhat hazajárat. Miért 100%-es a világnak, neked semmit nem árthat. Másnak álmukat valóra válthat. Most már járhat, százalékes a világon, neked semmit nem árthat, másnak álmukat valóra válthat. Most már járhat az a járat, mi egy százalékes a világnak, neked semmit nem árthat, másnak álmukat valóra válthat. Most már járhat az a járat, mi egy százalékes a világnak, neked semmit nem árthat, másnak álmokat valóra válthat, most már járhat.
Magna cum laude, és a nem kell hősnek lenned a koronában 2,5 perccel 10:30 előtt. Ez még mindig a Turmix közérdekű és szolgáltató jellegű magazin műsorunk, amelyet folytatunk már is tovább. Februárban hazatért ugyanis az évek óta Londonban élő, de dunapatai származású Tóth Dániel, vagy ahogy mindenki ismeri és emlegeti, Tóth Dani fotós. Az alkotó a Patai Művelődési Házban mutatta be népes érdeklődő közönség előtt a Találkozások című fotótárlatát, amelyről örömmel mesélt a Korona FM 100-nak is.
Tavaly előtt karácsonykor volt egy köszönöm Dunapatai néven egy kiállítás, és végülis annak a folytatása, ahol újra 30 dunapatai ember portréja volt kiállítva, és így együtt van kezelve ez a gyűjtemény, úgyhogy mind a 60 kép, ami régebben és most is kiállításra került a felújított Dunapatai Művelődési Ház színház termébe, ki lett rakva nagy érdeklődés körében. A lényeg az, hogy ugye én Londonban élek, és amikor hazajöttem, akkor én emlékezés céljából, vagy nem is tudom, hogyan fogalmazzak, fotókat készítettem patai emberekről, és egyszerűen csak így kinőtte magát ez a dolog, úgyhogy kiállítás lett. Most találkozások címmel készült ez a kiállítás, mert tényleg nagyon sok olyan tanulságos és szívhez szóló történet van a képek mögött, amit igazából a színpadon kellett már elmondani, hogy még teljesebb képet adjak ezekről a portrékról. Nagyon sok történet van igazából, hirtelen most, ami eszembe jut, és nagyon, nagyon tanulságos, mondjuk a Bogári Sándor története, aki gyerekkorában elveszítette az alkarját, és végig az egész életét alkar nélkül töltötte, viszont fizikai munkát végzett mindig. És amikor nála voltam, akkor épp a londoni olimpia volt, pontosan a paralimpia volt akkor, és azt mondja, hogy hát nézem ezt a paralimpiát, és igazából nem nekem van bajom, hanem annak az embernek, aki hiányzik az egész keze. És az ember így el tud a sikrája fölött a mondat fölött, de engem nagyon szíven és fülön ütött, hogy azért van pozitív gondolkodás, amit érdemes követni. Úgy történt, hogy az előző kiállításon egy úriember, azt hiszem, hogy Kalocsai Élettőségű Kovács Jánosnak hívják, azt mondta, hogy miért nem írok hosszabb magyarázatot a képek alá. Én azt mondom, amit azt hiszem az összes fotográfus, hogy a képnek saját magának kell elmondani a történetét. Viszont tényleg olyan markáns és olyan tanulságos és olyan szívhez szóló történetek történnek meg, miközben én ott eltöltök egy fél órát ezekkel az emberekkel, hogy ezt el kellett mondani. És ezért ezeket a találkozásokat szerettem volna a színpadon elmondani, kisebb-nagyobb sikerrel meg is történt. Szeretném folytatni. A kiállítás alatt volt egy nagyon kedves barátom, aki eljött Londonból, és hoztam még két barátját, ők is itt találkoztak, mert debreceniek is nem nagyon szoktak találkozni. Zenéltek egy videófilm alá, amit én készítettem Londonról, és szeretném filmesíteni is valószínűleg ezeket a történeteket, amik megtörténnek, dokumentálni, megtörténnek velem Dunapatajon, úgyhogy valószínűleg lesz még kiállítás, sokkal több képpel, sokkal tanulságosabb történetekkel, és nagyon remélem, hogy ezek a történetek filmen is megjelennek a jövőben. Nagyon szerencsés vagyok, mert most már olyan kamerák vannak az ember kezében, ami egy kattintásra fotót készít, a másik kattintásra videót, úgyhogy hát sokszor tényleg csak ilyen megfigyelő módszerrel, és nem is elmondva sumák módon videók készülnek ezekről a beszélgetésekről. Nagy a szám, mert már vannak ilyen videóim, csak még igazából nem beszéltem erről senkinek. Úgyhogy már van a kezemben egy anyag, de most már lehet több lesz, és tudatosan fényképezek és videózok egyszerre, hogy még értékesebb anyag legyen az embernek a kezébe. Úgy ment el ez a fotós érdeklődésem abban az irányba ment el, hogy igazából az emberi történetek vannak a háttérében, úgyhogy nem is mondanám azt, hogy én egy dokumentarista, vagy vagy portréfotográfus vagyok. Én úgy fogalmaztam meg a weboldalamon, is úgy van kint a magamról néhány sort, hogy én egy 21. századi képalkotó vagyok, és hogyha ez film, videó, kép, a lényeg nem is ez, hanem az, hogy elmondjuk valakinek a történetét.
Köszönjük szépen Tóth Dani dunapatai fotósnak, hogy mindezt elmondta nekünk, és hát várjuk a készülőben lévő dokumentumfilmmel kapcsolatos fejleményeket is. Azonnal visszatérünk egy hajósi könyv bemutatóval, amely az Oroszországban talált állítólagos Petőfi csontvász kálváriáját dolgozza fel első kézből, hiszen a szerző maga is tagja volt a 25 éve ott járt expedíciónak.
To ash. These are the things we lost, the things we lost in the fire, fire, fire. These are the things we lost, the things we lost in the fire, fire, fire. We sat and made a list of all the things that we had. Down the backs of tablecloths, tickets, stubs in your diaries. I read them all one day when loneliness came and you were away. Oh, they told me nothing new, but I love to read the words you use. These are the things we lost, the things we lost in the fire, fire, fire. These are the things we lost, the things we lost in the fire.
A Bastille dalát hallottuk itt a Korona FM 100-on, a Turmixban 6 perccel múlt el 10:30. A napokban jelent meg Borzák Tibor újságíró PS titkok a Barguzini csontvász körül című kötete, amely nem csak a témáját, hanem annak tálalását tekintve is nagyon érdekes. A könyv ugyanis arról az expedícióról szól, amely 4. évszázaddal ezelőtt indult Oroszországba, hogy egy Petőfi Sándor földi maradványainak vélt csontvázat tárjon fel. Hogy az olvasó a betűkön kívül, a betűkön túl is, fizikálisan is része lehessen a felfedezés izgalmának, a kötethez jár egy UV lámpa is, amelyel a lapokra rejtett, kizárólag UV fényben látható jelrajzokat tárnak fel. A szerző Borzák Tibor múlt vasárnap a Hajósi Barokk kastélyban tartott könyvbemutatót, szerkesztőségünknek pedig telefonon sikerült őt utolérnie, hogy meséljen egy kicsit a kiadvány megszületésének történetéről.
Megjelent a könyvem PS titkok a Barguzini csontvász körül címmel, most már több mint 2 hete, és Hajósra hívtak a kastélyban. Az előzményeket, hogyha keressük, akkor 25 évre kell visszatekintenünk. Idén nyáron lesz 25 éve, hogy Szibériában, Barguzinban volt egy expedíció Morvai Ferenc szervezésében, ahol egy legenda nyomába eredtünk, vagyis hogy Petőfi Sándor Szibériába kerülhetett fogolyként, és ott még egy 6-7 évet élt a szabadságharc után, és ott van eltemetve, és ott többen tudni vélték, hogy ott van a sírja is. És tulajdonképpen mi ennek a legendának a nyomába mentünk utána. Én akkor a Petőfi Népe megyei lapnál dolgoztam, és tulajdonképpen az újság munkatársaként jutottam ki, mert hát valahol kötelességünknek éreztem, hogy ha az újság nevében benne van Petőfi neve, akkor nekünk ott kell lenni ezen az eseményen, bármi is történik. Az expedíció 2 hétig tartott, 89 júliusában, és hát Magyarországtól egy 8-10 ezer kilométerrel arrébb fekszik ez a Barguzin nevű település, még a Bajkálon túl is van, majdnem már a mongol határon, tehát valami hihetetlen messzeségben. Maga az utazás is elég érdekes és kalandos volt, mert többször át kellett szállni, ugye Szibériát megközelíteni nem lehet közvetlen légijáratokkal. Aztán majd a megye központból, Ulán-Udéből még 380 kilométert autóbusszal zötyögtünk, szószoros értelmében, mert néha elfogyott az út, mert hát ott ugye az örök tél és a hideg viszonyok miatt azért eléggé megviseltek ezek az utak, és hát végül is odaértünk, de ami ott várt ránk, az is egy hogy mondjam, szokatlan körülmény volt, mert hát maga a település iszonyatosan messze van, a fejlettségi mutatók azok nem teljesen modernek voltak, ha csak konkrétan mondom, hogy meleg víz se volt a szállodában, úgyhogy 2 hétig az elég körülményes volt. De hát maga az ásatás az kárpótolt mindenért, mert hihetetlen élmény volt mindannyiunk számára, akik ott voltunk. 2 amerikai antropológus volt, Kiszeli István volt a bizottságnak a vezetője, a szakmai bizottság vezetője. Egy orosz antropológus volt még, 2 magyar régész, tehát csak a szakembereket mondom, és az ő irányításuk alatt zajlottak az ásatások, és az később az azonosítások. Tehát maga ez még egy külső szemlélő számára is érdekes volt, hát újságíróként meg kifejezetten. Tehát főleg amikor meglettek az eredmények, tehát július 17-én az egy nagyon fontos nap volt az expedíció, illetve az ásatás életében, mert megtaláltuk, mondhatom így többes számban, mert részese voltam én is az eseményeknek, Küchel Becker sírját. Ő egy orosz dekabrista, akiről ő is száműzöttként élt Barguzinban, és a legendák szerint, illetve hát a fennmaradt visszaemlékezések szerint Petőfi barátja volt. és amikor meghalt Petőfi, és ott eltemették, ő neki az volt a kérése, hogy majdan őt is a közelébe temessék el. És az ő sírja került elő először, majd délután pedig megtaláltuk ezt a bizonyos Petőfi sírt, ami azért volt megdöbbentő, mert nem volt koporsóba temetve, tehát úgy volt a tetem elhelyezve egy eléggé mélyen egy másik koporsó tetejére. Tehát ki tudja, hogy mi történt, hogy történt, ez lehet, hogy örök rejtély maradt, hogy miért nem volt koporsóba temetve, de hát önmagában véve ez akkor számunkra nagyon erőteljes élmény volt. Tehát amikor az antropológusok elvégezték az azonosítást, és nagy valószínűséggel mondták, hogy ez a költő maradványa, hát utána igencsak kavarogtak bennünk a gondolatok.
A PS titkok a Bergőzényi Csontváz körül című könyv írója Borzák Tibor azt is elárulta nekünk, hogy nem csak a Petőfi Sándor erejéknek vélt a maradványok feltárása volt nagyon izgalmas a 25 évvel ezelőtti expedíció során, az igazi megpróbáltatások csak ezután következtek.
Maga az a tény, hogy 25 év történetét foglalja magában, mert itt most amiről beszélgettünk, az lényegében az expedícióról szólt eddig, de ami utána következett, azért az se volt egy egyszerű történet és menetelés, hiszen talán sokan emlékeznek rá itt Bács-Kiskun megyében, mert elég sok cikket írtam annak idején a Petőfi Népében is, aztán később más újságokban, most a Szabadföldben, ahol most pillanatilag dolgozom, hogy olyan hihetetlen politikai és tudományos cselszövések mentek a háttérben, hogy tényleg az ember nem is hiszi el. Tehát maga az, hogy a Csontvázat ki kellett menekíteni a Szovjetunióból, mert olyan körülményeket teremtettek a tudományos vizsgálatok során, hogy ugye azt mondták rá, hogy ez egy női csontváz, és konkrétan vissza akarták temetni azt a Bargozini sírba, és akkor ezzel eltüntették volna ezt a csontvázat örökre. Akkor későbbiek folyamán, ami Amerikában történt, 10 évig volt a csontváz Amerikában, az ottani vizsgálatok körüli, hát hogy mondjam, gyanús dolgok. Nem akarom mondani a manipulálás szót, mert végül is rendelkezésre állnak a jegyzőkönyvek, és a könyvemben is benne vannak ezeknek az elemzései, de hát ott a csontváz körül azért nagyon sok gyanús dolog történt. Akkor, amikor úgy volt, hogy hazahozzuk a leletet Magyarországra, annak a története is egy tényleg egy krimibe élő történet, mert végül is nem került be az országba, mert kaptunk akkor egy fülest, hogy elveszik tőlünk a leletet, hogyha hazahozzuk. Ezért egy európai országban maradt a csontváz. De említhetném a másik 10 évig tartó krimi részét ennek a történetnek, amikor a Kerepesi úti temetőben, a Fiumei úti temetőben nyugvó Petőfi család sírboltját kérvényeztük fölbontásra, mert az amerikai szakértők teljes bizonyosságot úgy tudtak volna kimondani, hogyha a Petőfi édesanyjának a csontpintájával összevetik ezt a Bargozini csontleletet. Ugye egy DNS vizsgálat azért mindent el tud dönteni. És hát ugye 10 év alatt háromszor kérvényeztük különböző évek során, és mind a háromszor elutasítottak bennünket, amiben a harmadik menet az már teljes politikai játszma volt, mert a belügyminiszter vonta vissza azt az engedélyt, amit egy másik hivatal elnöke megadott. Tehát mindezek a könyvben követhetők, és hosszú is lenne elmesélni, mert ezek a tények egymás után sorjáznak. És ahogy én ezeket összegeztem, leírtam, az olvasót kérem abban segítségül, hogy ő döntsön ebben a kérdésben, hogy én nem azt akarom bizonyítani ezzel a könyvvel, hogy itt már pedig Petőfi Sándor találtuk meg, holott zárójelben mondom, hogy ezzelől nincs kétségem, hanem azt a küzdelmet, amit mi a 25 év alatt folytattunk, és tulajdonképpen mind a mai napig a háttérben még tartanak ezek a törekvések, hogy befejezzük ezt az ügyet, és ez bizonyos DNS vizsgálatot elvégezzük. Ennek a története, hát tényleg az első reakciók szerint is, akik már olvasták a könyvet, és azt mondják, hogy hát ezt nem hiszem el, hogy ezek megtörténtek. Én meg úgy vagyok vele, hogy én más nem írtam le, csak az, ami megtörtént, mert ott voltam, vagy a saját bőrömön tapasztaltam, vagy megvannak azok a jegyzőkönyvek, vagy újságcikkek, ami által össze tud állni ez a történet, és tényleg ez egy, ez az utóbbi 25 év, azaz már negyed század, ...nak a legik legszomorúbb és legigazabb története, ami, hogyha tényleg Petőfi Sándorról van szó, akkor ez valami hihetetlen borzasztó dolog, hogy ez így történhetett Magyarországon a legnagyobb költő erekjéivel ilyen húzavonát játszani, azért ez nagyon nagy felelőssége lesz valakinek egyszer.
Hát igen, a PS titkok a Barguzini Csontvász körül című könyv írójának, aki egyébként a múlt héten mutatta be kiadványát a Hajósi Barokk kastélyban, kitért például arra is, hogy miért pont ez lett a címe.
A titkok a Barguzini Csontvász körül, ugye a könyvnek az a címe, hogy PS. Tehát az maga ez is egy talány, mert ugye Petőfi Sándor monogramja, de mondhatjuk azt, hogy az utóiratnak a rövidítése. A titkok pedig abban rejlenek, hogy én igyekeztem olyan kulisszatitkokat vagy háttérinformációkat is megosztani a könyvben, amiről eddig nem volt tudomásuk a közvéleménynek. Ebben vannak meglepő dolgok, tehát akár a bizonyítási eljárásnak a menete, ahogy ezen a csontvázon 25 olyan testi jegyet azonosítottak a szakértők, ami Petőfi Sándornak is megvolt életében. Akár a kiálló bal szemfoga, vagy egy tirtkalács problémája volt, és nem volt ezen a csontvázon tirtkalács, vagy a bordasérülések nyomai, vagy az arc és a test fölépítése, ezek mind-mind arra azt igazolják, hogy nem lehet más, mint Petőfi, ahogy az amerikai szakértők fogalmaztak. Ezeket is részletezem a könyvben, és az egészben az még egy rejtelmes dolog, hogy a könyvhöz mellékeltünk egy UV-lámpát, ami ezt az egész titokzatosságot még jobban meg tudja erősíteni. A fiam Bolzák Márton, ő készítette a könyvet, ő grafikus, tervező grafikus, és hát valami hihetetlen elszántsággal és ambícióval több hónapon keresztül találta ki ezt a könyvet, és Magyarországon nem volt még ilyen könyv, amiben egy ilyen UV technikával, tehát mint a pénzvizsgálatnál az UV-fény, ugyanúgy viselkedik ez a kis lámpa, hogyha megvilágítunk bizonyos fényképeket, tehát van egy ilyen rendszer a könyvben, és hogyha rávilágítunk arra a fényképre, vagy a fotóra, akkor jelenik meg még további információ, vagy egy alak, vagy egy kiemelés. Úgyhogy ezek még így, ezeket a titkokat tovább tudják erősíteni, mert sok helyen van úgy, hogy egy olyan mondat szerepel, ami hát eléggé titokzatos és rejtelmes, vagy azt a témát még tudja egy kicsit alátámasztani. Úgyhogy ez formailag is egy nagyon érdekes vállalkozás. Amerikában már írtak róla egy ilyen könyv szakmai honlapon, úgyhogy ott ez egy nagyon nagy büszkeség számomra, hogy ott már megjelent, és nagyon sokan is látták egyébként, és nagyon jó visszhangja van. Már maga a könyv megjelenése után is jöttek elő olyan információk, amiket nem tudtam a könyvben, mert egyszer nyomdába kellett adni, és értelemszerűen kimaradtak. Tehát 2-3 olyan dolog már van, amiről nekem se volt tudomásom, és azért elég megkökkentő dolgok ezek. Karát Imre annak idején a Kecskeméti Televízió operatőreként volt velünk az ásatáson, és ő forgatott egy filmet az expedícióról, és nagyon érdekes folytatása van ennek a filmnek, mert 10 év múlva visszament arra a helyszínre, és azokkal az emberekkel, akik kulcsfigurái voltak a tudományos vizsgálatoknak, készített egy második filmet, egy dokumentumfilmet, és meghökkent az a nyilatkozat, amit ők tesznek. Tehát, hogy 10 év után már mennyire szabadabban beszéltek, ugye már a szovjet falak leomlottak, és teljes szabadsággal tudtak beszélni a velünk történtekről is, és azért ott is van egy-két olyan mondat, amit engem is meglepett, hogy ez így történt, és így álltak össze ezek a mozaikok, és remélem, hogy a könyvet forgatók számára is összeállnak ezek a mozaikok, és el tudják dönteni, hogy kinek van igaza.
Hát az én érdeklődésemet olyannyira felkeltette a dolog, hogy azt hiszem már, hogy tudom, hogy mit kérek születésnapomra. Köszönjük szépen Borzák Tibornak, a frissen megjelent PS Titkok a Barguzini Csontváz körül című kötet szerzőjének a beszélgetést, aki hát első kézből mesélt nekünk a Petőfi Sándor földi maradványainak, vagy a Csontváz felkutatására indult expedícióról. Mi is repülünk, hát ha nem is Oroszországig, a Balkán fanatik folytatja.
Bye.
Donuts egy imádnivaló dallal, Sheryl Crow és az All I Wanna Do szólt itt a Korona FM 100-on. Ennyi volt mára a Turmix, de holnap ugyanebben az időben ismét jelentkezünk térségi magazinunkkal, benne Kalocsa a város idei költségvetésével, az államtitkári látogatással a Szentkereszt Kórházban, de beszélgetünk például Kobor Jánossal, az Omega énekesével is, akik rövidesen Kiskörösön koncerteznek majd. Tartsanak velünk holnap is, délelőtt 10-től 11 óráig.
Készült a médiatanás támogatásával
a Média Mecenatúra programban.